Tisztelettel köszöntöm a kollégákat. Megkezdjük a mai előadásunkat, amely a digitális modulációval foglalkozik. Analóg modulációkkal foglalkoztunk eddig, ahol analóg jelek, például egy mikrofon jelnek az alakhű átvitele volt a fontos. Most digitek számok átvitelével, ezért a modellünk is némiképpen módosul. A modellünkben DK fogja jelenteni a K-dik ütemben elküldött számot. Tehát ez a leírás módjukban ez hasonló, mint hogyha azt mondtam volna, hogy DK. Mivel egy számokról van szó, ezért ezek nem csak ugye időben elkülönültek, hanem amplitúdóban is egy kvantáltság valósul meg, hiszen a számábrázolásunk az nem tud végtelen finomságig elmenni. Tehát ez fogja táplálni a rendszerünket, és amúgy lényegi különbség nem lesz, tehát ez is egy moduláció, egy modulátorra fog rákerülni, majd a modulátor jele itt is ST lesz. A csatorna következik. Demodulátor legyen ez SRT, és a demodulátor kimenetén reményeink szerint ugye a DK-nak kéne megjelenni, de teszek rá egy kis sapkát, hogy hát mi ezt gondoljuk, aztán vagy az lett, vagy nem. A rendszerben van egy ütemezettség, tehát T ütemezéssel fogjuk ezeket a számokat küldeni. A minőség a bithiba arány írja le, melynek több jelölése is ismeretes. Az egyik az P indexben, alsó indexben kis b, tehát bithiba, de ugyanezt jelenti, és akkor ez már inkább egy betűszó, a BER, ugye a bit error rate. Tehát képletben nyilván a PB, a BER pedig a folyóírásban, ha lusták vagyunk leírni, tehát a szakirodalomban ezt fogják megtalálni. Tehát a minőséget nem az alakhűség fogja mutatni, hanem a tévesztéseknek az aránya, illetve hát, hogyha pozitívan állunk hozzá, akkor a jó átvitelnek az aránya, de jelölés technikailag mindig a hibára koncentrálnak, és ezért a BER vagy jelölésben PB-t alkalmazzák. Néhány fontosabb ilyen modulációt megnézünk, és itt egymás alá szeretném rajzolni, ezért itt már nem folytatom a táblának ezen a részén. Amit megvizsgálunk, az egyik az ASK, mindjárt elmondom, hogy mit is takar ez. ST. A másik az FSK, és végül a PSK. Beosztom, vagy 5 ütemre. Tehát ez ugye egyszerté, kétszerté, stb. És ez az egészre érvényes. Az AFK, azaz amplitúdó shift keying, magyarul amplitúdó billentyűzés, ugye itt az FSK az a frequency, az a frekvencia billentyűzés, és a PSK pedig az a phase, a fázis billentyűzéses rendszer. Az, amit most itt ASK-ként fölrajzolok, az éppen ennek egy speciális esete, az OOK, aminek a feloldása on-off keying, tehát itt vagy van jel, vagy nincs. Ha van, akkor mondjuk egyesnek számít, hogyha nincs, akkor pedig nullának számít az átviendő bit. Tehát mind a három, amit próbaként felrajzolok, az bináris eset lesz. Tehát csak nulla és egyes biteket. Utána majd megyünk nagyobb szélességű szavak felé is. Legyen az átviendő bit sorozat 1, 0, 1, 0, 1. És akkor hozzárajzolom a megfelelő jeleket. Mindig abban az időrésben, ez nem szükségszerű, de a legtöbb esetben így van. Az adott bithez hozzárendelt jelalak abban az időrésben szerepel. Tehát következőképpen fog kinézni. Itt be van kapcsolva egy konstans frekvenciájú el. Kikapcsolva, szintén ugye bekapcsolva. Ez konstans frekvencia próbál lenni, csak hát ugye nem biztos, hogy olyan szépen tudom én ezt rajzolni. Tehát a nullás bithez hozzárendelünk egy jelalakot, ez S0T, ez nagy T hosszúságú jelalak, ezt külön nem jegyzem rajta, nem jelzem rajta, de ezt most így fogadják el, túl sokat kellene körmölnöm. Tehát ennek, ha nullát küldök, akkor nulla az értéke. Ha egyet, akkor pedig bekapcsolom, és koszinusz omega vívő T, az egyszerűség kedvéért az amplitúdója legyen 1. A második esetben az információt nem az amplitúdója fogja hordozni, hanem a frekvenciája a jelnek, és így az egyes bitekhez eltérő frekvenciákat fog hozzárendelni. Hát akkor kezdem itt az első jelalakkal. A nullánál váltok egy kisebb frekvenciára, majd újra visszatérek a nagyobb frekvenciára. Megint kisebb, és újra a nagyobb frekvencia, tehát ugyanazok a bitek szerepelnek, és itt ugye a frekvencia értéke hordozza az információt, tehát a nullához hozzárendelt S0T az koszinusz omega VT legyen, míg az egyes bithez hozzárendelt jelalak a koszinusz omega V plusz egy delta omega konstans szor T. Tehát gyakorlatilag ez egy F0 és F1 frekvenciát jelent, és a vételi oldalon a frekvencia diszkriminálásával el tudjuk dönteni, hogy melyik bitet is adták. A Az utolsó esetben a fázis hordozza az információt, és legyen mondjuk ez az egyeshez hozzárendelt jelalak. És a nullához hozzárendelt az fázis, ugyanolyan frekvenciájú, de más fázisú. És akkor így látszik, hogy minden egyes bit váltásnál ugye ugrás következik be. Nyilván valóságban nem egy periódus viszünk át. Legyen a nullához megint koszinusz omega vt, és az egyes bithez hozzárendelt pedig koszinusz omega vt plusz 180 fok. Ha megnézzük az egyes, tehát az ASK-hoz, az FSK-hoz és a PSK-hoz, és zárójelben ideírom, hogy ő ugye itt egy bináris PSK, tehát egy kétállapotú, ez egy standard jelölése, valamilyen koordinátarendszerben ábrázolva az egyes szituációkat, akkor ha fazorját ábrázoljuk, ennek a két jelnek a következőt kapjuk, hogy a koszinusz omega vt egyes amplitúdóval ide, ebbe a pontba néz a vektor, míg a nulla az itt van, tehát ez tartozik a nulla szimbólumhoz, ez pedig az egyes szimbólumhoz. Ezt az ábrát, ezt leegyszerűsítik ebben a szakmában, és persze ugyanazt a koordinátorrendszerek vannak, de csak ezt a bizonyos két pöttyet helyezik rá. Ugye a nullásnak és az egyes bithez tartozó pöttyöket, és ezt az ábrát konstellációs konstellációs ábrának vagy konstellációs diagramnak hívják. A PSK esetében, és akkor már itt csak a konstellációt rajzolom, de tudjuk, hogy ezek itt a fazorok. Ugye a kettő amplitúdója ugyanakkora egy, de ellenfázisban vannak. Tehát van egy itt és itt, és ez tetszőlegesen rajtunk múlik, mivel most itt a nullát jelöltem ide a felírás szerint. Az egyet pedig ilyen ide, tehát ez most így néz ki. Az FSK-nál sajnos a fazorral nem sokkal megyünk, hiszen ott ugye az egyikben, hogyha állna a fazor, akkor a másik frekvencián forogna, tehát ott maradjunk egy olyan jelölésben, ahol ez a frekvencia, itt a nulla, itt az F vívő, itt pedig az F vívő plusz delta F, és itt található meg a konstellációja, de ez a frekvencia tengelyen valósul meg. Hát ezek az egyszerű esetek, és elég nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy ha nem két frekvenciát használnék csak, hanem mondjuk négyet, akkor egyszerre nem egy bitet tudnék vinni, hanem kettőt. De hogyha 8 frekvenciát használnék, akkor egy ütemben már 3 bitet tudnék átvinni. Vagy itt a fázisnál, hogyha nem csak ezt a nulla és pi fázist használnám, hanem még kettőt közben, mondjuk 0, 90 fok, 180 fok, 270 fok, akkor egy ütemben 2 bitet tudnék átvinni. Tehát kezdjük el kiterjeszteni a modulációnkat úgy, hogy egy ütemben több bit kerüljön átvitelre. Mind a 3 esetben megtesszük. És most már csak ábrákat nem fogok rajzolni, hanem az összerendelést fogom felrajzolni, és a konstellációt fogom hozzá felrajzolni. Tehát ugye egy kiterjesztés. Több bitre. Hát nézzük először, ahogy mondtam, az ASK-t. És akkor ez már nem az OUK, ugye ez most már tényleg ASK. És legyen ugye 2 bit. Tehát ezek a szavak, ugye kétbites lehetséges szavak, és ehhez rendeljük hozzá a jelalakokat, és ezt úgy is fogom jelölni az indexben, hogy melyik szóhoz rendeltem hozzá. Itt az amplitúdó fogja hordozni az információt, tehát az amplitúdó után már egyformák lesznek, nevezetesen koszinusz omega vt, koszinusz omega vt. És akkor az amplitúdó pedig 0 és 1 között vegyen fel 3, vagy 4 értéket, 0, 1 harmad, 2 harmad és 3 harmad, tehát ezek a szorzó tényezők, és hogyha megnézzük a konstellációját, akkor így néz ki a konstelláció, ugye 0, 1 harmad, 2 harmad, 3 harmadnál, és a hozzárendelt bitek pedig 0, 0, 0, 1, 1, 0 és 1, 1. Tehát az előző konstellációhoz képest ez a két konstellációs pont még bekerült a rendszerbe, tehát látjuk, hogy jelentősen közelebb kerültek egymáshoz a szomszédos konstellációs pontok, tehát könnyebb is őket majd eltéveszteni, de hát valamit valamiért, viszont egy ütemben nem egy bitet, hanem 2 bitet visz át a rendszer. Nézzük ugyanezt FSK-ra. Fölvésem az egyes szavakhoz tartozó jeleket. Itt mindegyiknek ugyanakkor az amplitúdója. És akkor a helyzet az lesz, hogy frekvenciában viszont eltérnek. Mindegyik indul az omega vívőről, de hozzáadódik még ez a bizonyos offset, frekvencia offset, amely egyébként ugye binárisan 0-0-szor delta omega, ugye, ami hát ugye nulla lesz a delta omega szorzója, plusz egyszer delta omega, plusz kétszer delta omega, és végül háromszor delta omega. Tehát a frekvencia tengelyünkön van a vívő, és akkor utána plusz delta omega, plusz kétszer delta omega, plusz háromszor delta, bocsánat, F, delta F, és akkor ez a, ez a négy konstellációs pont található meg. És végül a PSK-nál ennek megint külön nevet adtak, a négyre, ugye a Q a latinból, a Q betű utal, tehát az a négy állapotú PSK, és hát a játék megint ugyanaz. Tehát az amplitúdó konstans, sőt, ugye a vívő frekvencia is konstans. És a fázis, a fazornak a fázisába rejtjük el az információt, és megint binárisan 0-0-szor pi per 2, 0 egyszer, vagyis egyszer pi per 2, kettőször pi per 2, és végül háromszor pi per 2. Tehát a konstelláció az egyes amplitúdóval szépen, tehát ugye ők egy körön vannak rajta, ugye ennek a sugara egy, és ez a négy állapot. Természetesen ugye itt látszik, hogy még a két állapot esetében, az egy bit esetében kettő volt a távolság, most már a legközelebbiek azok nem kettőre, hanem csak gyök-kettőre vannak. Hát ezen a fölbátorodva, hogy itt tudjuk a biteknek a számát növelni, most már csak rajzban csinálok egy 8 PSK-t, majd csinálok még egy 16 PSK-t is. A 8 PSK-nak a konstellációja, tehát fölrajzolom a Q kört, lehet, hogy jobb, ha először kört rajzolok, és utána a tengelyt. Tehát, hogyha 8 állapotunk van, fölrajzolom a 4-et, és közé, tehát mindig ugye egy szimmetrikus elrendezést próbálok, ez most 8 állapot, és a 16 PSK-nál pedig ugye itt van a 8, és akkor ezt még tovább felezem. Hát ezek kezdenek besűrűsödni, ugye ezek a pontok kezdenek nagyon közel kerülni egymáshoz. Ez azért lesz kínos, mert amikor döntenünk kell, hogy mit is adtak, akkor a zaj át fogja egymást térfelére vinni ezeket. De nézzük még először meg, hogy hogy is változik a távolság, tehát készítsünk egy kis táblázatot. A táblázatban először, hogy kettőnek hanyadik hatványa, itt az állapotok száma, tehát az állapotszám, és itt pedig a D min szerepeljen. Az első eset két állapot, ez a kettő az elsőn, és ilyenkor, ha két állapot van, akkor ott fönt látható, vagy hát itt látható, akkor ez kettő távolságra van. Ha két bitet viszek át, akkor négy állapot van, ugye itt látszik, és jól látjuk, hogy gyök kettőre csökkent le a távolság. Ha 8 állapotunk van, akkor ez ezen képlet 2 mínusz gyök 2. 16 állapot, 2 mínusz gyök 2, és így. Azért írok még fel még egy állapotot, hogy most már nem fog változni a szisztéma, tehát hogyha 5 bit tepiszek át egyszerre, és így ugye 32 állapot van, akkor ez 2 mínusz gyök 2, és innentől kezdve már marad a szisztéma. Ez így fog csökkenni monoton, szigorúan monoton módon a távolság, és így egyre közelebb kerülvén egyre könnyebben átsejlenek egymásba, és így egyre több hibát okozhatunk. Érdekes itt megjegyezni, hogy ha vesszük ezt a most én csak a 8-at rajzolok föl, és közelíteném a körnek a kerületét, ezen távolságoknak az összegével, akkor ugye azt kapom, hogy feltéve, hogy a sugár 1 volt, hogy a kerület, a 2πr az egyenlő 2 az n-ediken, és szorozva, mármint, hogy ez közelítőleg egyenlő, 2 az n-ediken, szorozva ezzel a bizonyos képlettel, és hát hogyha az N az elég nagy, akkor ez igaz is, de akkor inkább pi-re írjuk fel a közelítést, tehát kettővel elosztok. Ezek szerint, hogyha az N tart a végtelenhez, 2 az N minusz 1, ugye azért ott N minusz 1, hogy ezt a kettest levegyem, szorozva ezzel a szép mintával, és így tovább, akkor ez éppen megadja a pi-nek az értékét, tehát ilyen módon, mint érdekességképpen ebből itt a fázisból kijön, de ez inkább csak játék, mint nyilván ennek a tantárgynak a törzsanyaga, csak nem tudtam megállni, ha már így rátértünk, hogy ezzel foglalkozzunk. Ennél fontosabb, hogy hogyan valósítjuk meg a modulációt és a demodulációt. Először vegyük a modulációt. Tehát szeretnénk megvalósítani azt, hogy létrehozzon az eszközünk egy olyan jelet, és akkor most elengedem neki az amplitúdóját is, A-szor, tehát ugye nem föltétlen kell, hogy egy legyen az amplitúdója, lásd ASK esetét, ugye ahol itt egyharmad, kétharmad és nulla is volt. Tehát A-szor koszinusz omega V T plusz fi. Tehát ezt szeretném létrehozni egy modulátorral. A konstellációját, de most újra visszatérünk a fazorra, hogy egy olyan jellegre. Ez ide mutat, ahol ugye ez a szög fi értéket és az a hossza pedig A. Úgy is felfoghatjuk ezt a rendszert, hogy, és inkább most így fogjuk föl, hogy ez nem más, mint egy omega V-vel forgó koordináta rendszerben, ugye ennek a jelnek a reprezentációja. Ekkor ugyanis a következőt látjuk, elnevezzük először is ezeket a tengelyeket I-vel és Q-val, és megpróbálom az egységvektorait felírni. Ugye van két egységvektor, az EI és az EQ. Az EI egységvektor az az egység, tehát akkor az A az egyenlő 1, és a phi az 0, tehát akkor az koszinusz omega VT. A függőleges egységvektor az erre éppen merőleges, és látjuk, hogy ha a függőleges egységvektor nullában ilyen nulla i vetületet mutat, valós vetületet mutat, hogyha azt időben elkezdjük pozitív irányba forgatni, akkor az negatív értéket vesz fel, tehát ez mínusz színusz omega VT. És akkor most már fel tudjuk írni I és Q komponensre bontva ezt a vektorunkat, nevezetesen ez a bizonyos ST jel, ami ott nézett ki. Ugye ez egyenlő az A-szor koszinusz fi szorozva EI-vel plusz A-szor szinusz fi szorozva E Q-val. Ez persze nem meglepő, és hogyha most ugye teljesen kiírjuk, akkor ez egyenlő A-szor koszinusz fi-szer koszinusz omega vt plusz A-szor szinusz fi szorozva minusz szinusz omega vt. Szóval nem meglepő az azért, mert a koszinusz alfa plusz béta az egyenlő koszinusz alfászor koszinusz béta mínusz szinusz alfászor szinusz béta trigonometrikus azonosságból is ugyanez jön ki, de szerettem volna, hogyha nem a trigonometrikus azonosságból következtetünk, hanem ténylegesen látjuk ezt a felbontást. Mert ezek szerint a modulátorom a következőképpen néz ki. És ugye használom azt a képletet. A modulátorom úgy néz ki, hogy kap egy számot, a számhoz tartozik valami mértani hely. Mondjuk éppen ezt a számot tűztük ki, és akkor ez tartozik hozzá. Ennek van egy amplitúdója és egy fázisa, tehát most jön az a koszinusz, A-szor koszinusz omega vt plusz fi. Ezért ugye ezt a számot, ezt egy táblázat, fogjuk belevezetni, és a táblázat az megmondja a komponenseit, hogy mennyi az I komponense, és mennyi a Q komponense, tehát mennyi a vízszintes tengelyre a vetülete, és mennyi a függőleges tengelyre. A vízszintes tengelyre való vetületet, ugye ott látjuk, az koszinusz omega vt-vel kell megszorozni, míg a függőleges tengelyre vett vetületet mínusz színusz omega vt-vel, majd ezt a kettőt össze kell adni. És így előállt az ST modulált jel. A demodulációt is végezzük el, és azért ide mellé írom, mert tudjuk, hogy a demoduláció az a modulációnak valahol az inverze, tehát éppen fordított sorrendben elvégzem ezt a műveletet, tehát ami itt összeadott, az itt szétosztást fog jelenteni. Szorzás, szintén megszorzom koszinusz omega vt-vel, itt pedig szinusz omega vt, ugye mínusz van, és hát az a kínos helyzet van, ezt már az amplitúdó modulációnál is tapasztaltuk, hogy itt az inverz oldalba bekerül némi probléma, nevezetesen egy aluláteresztő szűrő, és még egy kettes szorzó. Tehát ennyi sajnos rontja a szimmetriánkat. De utána jön a táblázatunk, és a táblázatnak nyilván itt az inverz iránya, és itt a végén megkapjuk a... Hát vagy jó volt a becslésünk, vagy nem. Tehát a demodulált értéket, vagyis a végén visszakapjuk a számot, ha szerencsénk van. Ha trigonometrikusan vizsgáljuk, akkor ugye az történik, hogy ez a itt lévő ST jel, ami koszinusz omega ászor koszinusz omega VT plusz fi, az szorzódik a felső ágban koszinusz omega VT-vel, és majd még egy kettessel, meg egy bizonyos szűrő lesz, tehát egyelőre csak azt írom, hogy kétszer koszinusz omega VT. Ugye koszinusz alfászor koszinusz béta az 1-2-szer koszinusz alfa plusz béta plusz 1-2-szer koszinusz alfa minusz béta, tehát akkor 1-2-szer 2 az 1, akkor ez lesz ászor koszinusz alfa minusz béta, tehát akkor ez fi plusz ászor koszinusz, és az összeg az 2 omega v t plusz fi. Na ez lesz az, amit az alulátteresztő szűrő ugye kiírt. Míg ha ugyanezt elvégezzük a színuszos részre, akkor ott azt kell tudnunk, hogy színusz alfászor koszinusz béta az egyenlő szintén 1-2-szer színusz alfa minusz béta minusz 1-2-szer színusz alfa plusz béta. Tehát ott ebből adódóan az lesz majd az eredmény, hogy ászor színusz fi és mínusz ászor színusz 2 omega bt plusz fi, és ez utóbbit, tehát ez az alsó ágban, ez utóbbit szintén az alulátteresztő szűrő hát ki fogja írtani, és marad az ászor színusz fi. Tehát ugyanaz, amiből kiindultunk, és így, ha egyéb hiba nem történt, akkor a demoduláció megtörténhet hiba nélkül. A probléma a zaj. Méghozzá ezt jó közelíthetünk egy additív gausszi fehér zaj. Egy fehér zajnak, egy nulla várható értékű fehér zajnak felírván a sűrűség függvényét, ezt már megtettük egy legelső órán talán, az így néz ki, ahol a szigma négyzet az átlag teljesítménye a zaj folyamatnak. Maga a ábrázolás technikailag egy kis gausszi görbe, ahol a szigma a szórása ennek a szélességét mutatja, tehát így néz neki az FU. Most nekünk ez létrejön ebben a csatornában is, ugye ez az I csatorna, és létrejön a Q csatornában is ez a zaj folyamat. Ezek jobbára függetlennek tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy vízszintesen is lesz egy ilyen harangvetület, és a másik irányban függőlegesen is lesz egy ilyen vetület. Tehát, amikor például BPSK-ról van szó, és nézem a konstellációját, akkor ha nem lenne zaj, akkor csak ebben a két állapotban lehetne jelet találni. Azonban erre ez a... És akkor ez már ténylegesen egy kétdimenziós, tehát egy harang egy Gauss harang rá szuperponálódik, hát nyilván ez a harang ez ugye így nő ki a táblából, csak azt nem tudom szépen felrajzolni, tehát rá szuperponálódik a jelenükre. Vagyis ezt a jelet, ez megrángatja, és elképzelhető az, hogy egymás térfelére átviszi. Nézzük meg ezt az egymás térfelére átviszik esetet, és akkor döntési eljárást dolgozunk ki, csak néhány jelre vonatkozólag. A döntési eljárás. És akkor legyen a BPSK. A BPSK-nál nagyon szimmetrikus az elrendezés, a Gauss harangok is ugyanakkorák a kettő esetében, tehát nincs okunk arra, hogy valami aszimmetrikus döntési eljárást hozzunk. Tehát lényegében az lesz a döntési eljárásunk, hogy ha pozitív féltéren van, akkor mondjuk nullára döntök, hogyha negatív féltéren van, akkor egyesre döntök. QPSK-nál be kell húznom ezeket a kis keresztvonalakat, és a döntésem az ugye úgy fog megvalósulni, hogy ebben a sík negyedben, tehát az ők is síknegyedét elfoglalva. És azt hiszem, hogy semmi újat nem nyújtanék, hogyha most a 16 PSK-t felrajzolom, csak macerás lenne felrajzolni, tehát látják a döntésnek a lényegét. És egyben azt is látják, hogy nem véletlen volt az, hogy minden esetben egyenletesen osztottuk fel a szögtartományt, hiszen ha nem egyenletesen osztottuk volna föl, akkor a minimális hatótávolság, a minimális távolság az kisebbre adódott volna, tehát a minimális távolság akkor maximális, ha ezt az egyenletes felosztást valósítjuk meg. Ugye ezt saját maguk is kitalálták volna, tehát hogy például töltéseket, azonos töltéseket tettünk volna az egyes pontokba, és síkba kéne elhelyezkednünk, akkor ugye felveszik ezt az egyenletes mindenkitől a lehető legnagyobb távolságra. És akkor itt egy picit, elnézést, hogy itt az első órát tovább tartom, de szeretném utána majd csak a demonstrációnak a helyet biztosítani. Egy picit gondolkodjunk el, hogy optimális-e ez az elrendezés, vagyis hogyha azt a feladatot adom maguknak, hogy sokan vannak szerencsére az előadáson, hogy helyezkedjenek el, üljenek úgy, hogy mindenki mindenkitől a lehető legnagyobb távolságra legyen, akkor hát valószínűleg nem a egységsugarú körön helyezkednének el, hanem azt mondanák, hogy hát valahogy ragaszkodnának a széksorok raszteréhez, és a végén még kiderül, hogy jobb is lenne ez a távolság, mert hogy távolabb tudnak elhelyezkedni, mintha csak a R-sugarú körön ülnének. Hát ez így is van, és ez lesz az úgynevezett QAM, ez a kvadratúra amplitúdó moduláció. Itt már nem csak a fázist, hanem az amplitúdót is megengedjük. És összehasonlításképpen egy 16 állapotú PSK-t rajzolok, és majd itt lesz a hozzátartozó QAM. Négy állapot, nyolc állapot, 16 állapot. némi segéd vonalakat fölrajzolok magamnak. A 16 QAM pedig így néz ki. És itt, ha maximális amplitúdó, ami ez, ugye ehhez tartozik valami A-max, hogyha ezt egységnek veszem, ugyanúgy, mint itt a sugárt egységnek veszem, akkor a D-min a 16 PSK esetében, tehát itt PSK, és a D-min a QAM esetében. Szóval a D-min az nagyobb lesz a QAM-nél, mint a PSK-nál. Hogyha nagyobb lesz, akkor kevésbé hallatszanak át egymásba az egyes szimbólumok, és így ennek a következménye az lesz, hogy a bit hiba arány az kedvezőbb, kisebb lesz a QAM-nél, mint a 16 PSK-nál. Hogyha ezt még felvinnék 256, vagyis 8 bitre, akkor nyilván még inkább látszana ennek a kedvező hatása. Igaz, valamicskét bonyolultabb a moduláció is és a demoduláció is, de szerencsére technológiailag ez már nem okoz problémát. És akkor még egy, hogy hol a határ? Ugye azt mondtuk, hogy a Gauss harangnak a szórás négyzete az a zajnak a teljesítménye. Ugye a szórás ugye nyilván a gyöke. A jelnek a maximális amplitúdója, ugye volt itt a sugár, vagy itt ennek a csúcsa a QAM esetében. Tehát valahol a maximális jelamplitúdója, annak a négyzet az a jel teljesítmény. A szórás négyzet az a zaj teljesítmény, tehát a jel-zaj viszonytól fog függeni a hiba, az nem lineárisan fog arányos lenni, valami bonyolult a függvényen keresztül, de a jel-zaj viszony. És akkor megnézzük, hogy mi az a hibamentes átvitel, amit egy adott csatornával, egy adott jelzajviszonynál meg lehet csinálni. Természetesen lesz hiba, de majd teszünk hibajavító kódolást, az azt jelenti, hogy redundanciát teszünk rá, és ezzel ki fogjuk javítani a hibát. Ezt a kapacitással jelölik, és ez most arról szól, hogy egy ütemben hány bitet tudok átvinni egy csatornában. Ez a B sávszélességtől fog függeni, ez a bit per szekundum érték, amit át tudok vinni. B-szer LD, az LD a kettes alapú logaritmus, logaritmus digitalis. 1 plusz SN. Ez a képlet Shannonnak az egyik információ elméleti képlete. Egy gyors számítást végezzünk. Egy régi analóg telefonvonal. Legyen a következő paraméterekkel, legyen 3 kHz, tehát egy nagyon keskeny sávú, ugye csak magas hangokat nem igazán kell, hogy átvigyen egy telefon. És a jelzaj viszont se valami egetrengető, de azért kedvező 30 decibel. Kérdés, hány bit per szekundumot tudunk átvinni ebbe a csatornában, aszimptotikusan, hibamentesen, tehát a javítása mindennel együtt, aztán ennyi realizálódik, ami effektíve átmegy. Számoljuk ezt ki. Először is a jelzaj viszonyt ugye decibelben az egy 10-szer logaritmus a viszonyszámban, tehát akkor 30 decibel az 1000-szeres viszonyszámot jelent. És így a képletünk 3 kHz, a hercet nem írom ki, majd a végén ugye ebből lesz a 1 per szekundum, amit ugye bit per szekundumnak fog megfelelni. Talán azt ki is írom a herc helyett, hogy bit per szekundum. Szorozva az LD, ezeregy. Mi jut eszük be 1001-ről? Tessék? 1000. Oké. Újabb ötletet kérek. Kissé, tehát tessék vagy pajzánabban, vagy digitálisabban gondolkodni. Jó, pajzán megvolt. Digitális. 1000, 1024 helyes. Hát ez közelítőleg 1024. Ennyi belefér rám a mérnöknek, tehát ne aggódjanak. No de ugye 1024-nek az 2-nek hanyadik hatványa? 10. És így a kapacitás az 30 kilobit per szekundum. Tehát a 3 kHz-es csatornát azt fel 10-szerezte így kvázi az a 30 decibel, és látjuk, hogy ahogy ahogy a jelzaj viszonyt egyre növelnénk, akkor sajnos nem lineáris módon a logaritmuson keresztül, de a jelzaj viszony növelésével egyre több állapotot tudunk behelyezni, hiszen ugye, hogy a jelzaj viszonyt növeljük, azok a harangok, azok kezdik összehúzni magukat és kicsírsosodni, tehát tudjuk tartani a bithiba arányt. Ez a kis példát azért is hoztam, mert potenciálisan a kis kérdések között mondjuk szerepelhet egy ilyen bonyolultságú kis példa. Akkor nagyjából végigvettük ezeket a lehetséges modulációkat. Most tartsunk egy kis szünetet, és utána megnézzük ugyanezt valóságban, tehát szintén kisugárzott módot, antennával, generátorral, ugyanezeket a modulációkat megvizsgáljuk. Szünet. Mindazon modulációk, amik itt szerepeltek, mindazon modulációkra demonstrációt mutatunk. Ugyanolyan éles, tehát még átviteli csatorna is van, méghozzá szabadtér antennákon keresztül. Levente, tiéd a szó, mutasd be a műszereket elsőként.
Jó, hát köszönöm szépen. Mint ahogy az elhangzott, ugye élő demonstráció van megint csak. Van egy antennám, hogyha nincsen antennám, akkor ugye nem veszünk semmit, se az adón. Ugye egy programozható jelgenerátor, az a bizonyos IQ programozható jelgenerátor, ami igazából ugyanúgy működik, mint amit ti lerajzoltatok itt blokkvázlat szerint, hogy a vívőfrekvenciás koszinuszos komponenssel megszorozzuk a alapsávi valamelyik tengelymenti komponenst, a szinuszos vívőfrekvenciás komponenssel a másikat, és akkor abból összeállítunk egy ilyen komplex valamilyen vektort, ugyanúgy a vevőkészülék is itt van, mint jelanalizátor, teljesen függetlenül ők antennákkal lesznek összekötve. Ugye szokott az kérdés lenni, hogy mégis mekkora ez az antenna, és mégis miköze ennek az antennának ahhoz a számhoz ott, mert ott van a sarokban egy ilyen, hogy 434 MHz, ugye mindenki ismeri azt az összefüggést, hogy lambda egyenlő C per F, fizika óra. Ez tök jó, ugye elektromágneses hullámok kölcsönhatása van a két antenna között, ugye szabadtéri hullámterjedés úgy nagyjából, és hát ennek megfelelően, mivel fénysebességgel dolgozunk, ezért a 434 MHz-hez ugye 70 centis hullámhoz tartozik, ami kb. Ekkora. És akkor egy valamire való antennának a mérete az már is 17 centire adódik. Na most egy keresztkérdés, miért nem tudnak a nők parkolni? Mert a férfiak elhitetik, hogy ez a 20 centi. Na, nálunk 17 centi, az pontosan 17 centi lambda negyed. És akkor nézzük is meg, ugye itt van a vivőfrekvenciánk a vízesés diagramon, tehát ugyanúgy vízszintes skála a frekvencia, lefelé telik az idő, és színben, illetve a metszetében ott van fönt a vivőfrekvenciás teljesítményünk, és hát ennek megfelelően szeretnék mondjuk a legalapvetőbb OK-ban modulálni binárisan ezt a bizonyos vivőfrekvenciát. Ugye itt az amplitúdóját fogjuk változtatni, lézerem úgy látom nincs, de nem is érdekes. Patkányom viszont van. Ha megtalálom a patkányomat, itt van a patkányom. Tehát ugye itt az adott vivőfrekvencián az amplitúdó fog változni, hát annak megfelelően, ugyebár, hogy milyen biteket küldünk, ez most egy eléggé alacsony adatsebességnek megfelel. Ugye itt, amikor a piros vonalak kialakulnak, akkor magas a kisugárzott jel, vivőfrekvenciájú jelnek az amplitúdója. Ez a logikai egy például, amikor meg alacsony, akkor ugye a zöldebb területek, akkor meg logikai nulla, és hát ezzel adott adatsebességgel ugyebár bináris adatmennyiséget át tudunk vinni. Hát ez már akkor, amikor még vezetékes kommunikáció volt, ugye Morze bácsi, biztos hallottatok már róla, ugye mindenféle Morze billentyűvel adatot vitt át A-ból B-be vezetékesen, aztán jött későbbiekben a telefon, meg aztán a szikratáviró, akkor már vezeték nélkül, ezzel a bizonyos OOK-val működött. Egyébként a mai napig szekunder radar esetében, tehát légi forgalom irányítás, repülőgépek, tudod, ez a nagy szárnyú fönt, ami téged visz, vagy titeket visz, azzal ilyen OOK modulációval, ugyan 2 megabit per szekundumos adatsebességgel, de OOK-ban, mint legalapvetőbb, legrobosztusabb, egyszerűen demodulálható átviteli mód, ezzel visznek át adatot, és közlik mondjuk a repülőgépnek a pozícióját, közlik azt, hogy például eltérítették a repülőgépet, és a többi, és a többi, vagy hát azt nem közlik, de ebben most nem menjünk bele. Na nézzük meg, mi van akkor, hogyha kétállapotú fázismodulációt csinálunk. Közben csorognak lefele a generátorba a bitek, mert hát ugye számonként elő kell állítani, ezt le kell tölteni a generátorba, aztán majd tudatosítjuk a generátort, hogy igen, ez egy BPSK jel, tehát bináris fázismodulált jel. Hát ez ugye nem az időtartományban, illetve a vízesés diagramon lesz szembetűnő ez a fajta moduláció, hanem hát tudatni kéne a generátort arról, hogy hát igen, itt most egy bináris fázismodulációt viszünk át. Az amplitúdó az ugye konstans, tehát folytonos ez a bizonyos piros sáv, és látunk mindenféle ilyen kiszélesedést spektrumban, hát az majd mindjárt meglátjuk, hogy miért lesz. És hát mivel ez, tudom azt, hogy bináris fázismoduláció, ezért a demodulátor oldalt is nyilván tudatni kell róla, hogy igen, ez egy bináris fázismoduláció, és innentől kezdve megváltoztattuk azt a bizonyos képet, ami alapján mi ki tudjuk ezt a modulációt értékelni, ez az a bizonyos IQ koordináta rendszer. Tehát igazából ez a koordináta rendszer, ez egy vivőfrekvenciával körforgó koordináta rendszer, tehát az ezen a képen ugyebár állni fog, ugye stroboszkóp hatást mindenki ismeri. Van neki egy valós tengelye, ő az in-phase tengely, ugye az I-komponensünk, ő meg a Q-tengely, ugye a képzetes tengely, a kvadratúra phase, ugye ami az előzőre merőleges, és hát jelen esetben ugye a plusz egynél, meg a mínusz egynél vannak vektor végpontjaink. És hát honnan tudom, hogy vektor végpont? Hát onnan tudom, hogy ha megszüntetem a bemenőjelet, akkor gyakorlatilag jön a hangyaháború. Ugyebár zajt vesz a vevőkészülék, nincsen bemeneti jele, és innentől kezdve hát nem tud mire szinkronizálni, illetve nem találja meg a biteket. Tehát ez ténylegesen az a bizonyos zaj, amit ez a hát most éppenséggel nyílt kábelvég éppen érzékel. Nyilván, hogyha van bemeneti jel, akkor elég jó a jelzaj viszony, tehát ezek a bizonyos gausszi harangok itt a úgynevezett konstellációs pontok környékén, ezek viszonylag tűhegyesek, tehát körülbelül elér odáig a teremnek a végéig, hogyha síkból ki tudna menni. De hát persze, tud az adóteljesítmény csökkenni is, nem azért csökken igazából, mert adóoldalon csökkentjük a teljesítményt, hanem azért csökken, mert mondjuk a két antennának a távolságát elkezdjük növelni, hiszen vezeték nélküli kommunikációról beszélünk, és hát általában vezeték nélkül viszonylag nagy távolságú pontokat szoktunk áthidalni, gondoljunk akár Föld-műhold kapcsolatra. Hát amikor elkezdem csökkenteni ezt a kisugárzott teljesítményt, tehát virtuálisan megnövelem az antennák közötti távolságot, akkor egy idő után eléggé jól látszódni fog az, hogy igen, ezek a bizonyos gausszi harangok, még mindig csökkentem a teljesítményt, ezek elkezdenek nőni, tehát a gausszi harangnak a csúcsértéke elkezd csökkenni, illetve a szélessége kezd el nőni, tehát egyre nagyobb a termikus zaj ebben a vevőelrendezésben, és hát persze, igazából nem a zaj nagyobb, hanem az adó teljesítmény a zajhoz képest kisebb, tehát a jel per zaj viszony fog csökkenni. És hát, mint az már említésre került, ugye itt a BPSK esetében van egy döntési tartomány határunk, ami most a képzetes tengely, és ennek megfelelően, ha mondjuk a logikai nullát adták, ami legyen mondjuk ez a sík, vagy félsík, illetve a logikai egyhez tartozó legyen ő, akkor vannak jelvektor végpontok, amik vagy átesnek a másik oldalra, vagy nem, tehát vagy okozódik a bithiba a terjedés során, vagy nem. Hát van az az eset, amikor már bithibákkal tarkítjuk ezt a bizonyos átvitelt, mert igazából ezekről a pontokról, így nagyságrendileg ezekről a pontokról nem nagyon tudjuk megmondani, hogy most igazából melyik sík negyedből jött. Tehát logikai nullát küldtek, vagy logikai egyes küldtek, és már gyakorlatilag lemilliomodoltam a kisugárzott teljesítményt az eredeti felálláshoz képest, mert az eredeti felállás volt ő, és akkor még egyszer csökkentsük le. Csökkentem még mindig, decibelenként csökkentem a kimenőgőzt, és hát most vagyunk 1 millió mod teljesítménynél az eredeti 1 milliwatthoz képest, és hát természetesen van az eset, amikor már meghiúsul az a bizonyos bit helyes adatátvitel. Hát ez ugye fázismoduláció, ugye látjuk, hogy egy tengely mentén két fázis állapotunk van, a plusz egy meg a mínusz egy, tehát a nulla fokos fázissal rendelkező, illetve a 180 fokos fázissal rendelkező, de hát ennél persze többet is tudunk, van a PSK-ból a négy állapotú, amit QPSK-nak nevezzünk, és hát természetesen a demodulátornak meg kell mondani, hogy most bizony QPSK-ban jön a jel, tehát úgy is várja ez a bizonyos eszköz a bejövő jelet. Ugye itt négy konstellációs pontunk lesz ezen a bizonyos koordináta rendszeren. Van a valós tengely plusz egy, képzetes tengely plusz egy esetén egy komponensünk, de ilyenkor már ugye megnöveltük az adatátviteli sebességet. Egy adott időrésben már nem egy bitet viszünk át, hanem kettő bitet, hiszen négy állapotú ez a bizonyos fázis modulációnk.
Az, hogy nem a tengelyre tettük fel a konstellációkat, ne hozzon zavarba senkit. Ugyanúgy igaz az elrendezés, csak most 45 fokkal elforgatta a Rudesvarcnak a szoftvereset, tehát ez azt hiszem, hogy senkiben nem okoz törést, tehát nem arról van szó, hogy bármelyikünk is rosszul csinálta, el van forgatva a referencia 45 fokkal.
Igen, mert ezek szerint igen, ti máshogy rajzoltátok. Na nézzük meg ugyanazt a hatást, hogyha növeljük virtuálisan a antennáink távolságát, tehát egyre nagyobb és nagyobb távolságot egyre csökkenő adóteljesítmény mellett szeretnénk mondjuk áthidalni, akkor mi a helyzet? Ugyanúgy szélesednek ezek a bizonyos gausszi harangok. Itt a döntési tartományok határa ugyebár a két tengely lesz, a valós tengely, illetve a képzetes tengely, és hát ennek megfelelően ugye sík negyedbe esés valószínűségei alapján tudjuk megmondani, hogy igen, itt például a 0-0 kombinációt vittük át, itt például a 0-1-et, itt például 1-1-et, meg az 1-0-át, ugye dupláztuk az adatátviteli sebességet, tehát az eredeti felálláshoz képest már azért fog csökkenni ez a bizonyos pontok közötti távolság, amit majd mindjárt látni is fogtok, hogy mégis miről beszélek. Megmaradunk a PSK-nál, tehát az amplitúdot egyelőre nem moduláljuk, csak azt mondom, hogy hát akkor háromszorozzuk meg az eredetihez képest az adatátviteli sebességünket, tehát legyen egy 8 PSK jellegű átvitelünk. Tudatom a demodulátort róla, hogy 8 PSK-val kell, hogy dolgozzon, tehát olyan jelet várjon a bemenetén. Látszik a 8 darab, ez már hasonlít arra a bizonyos ábrára. Tehát itt már megint a elforgatás az megtörtént. Tehát itt összesen 8 szimbólumom van, tehát egyetlen egy szimbólummal ugye 3 bitet viszek át kapásból. A szimbólumok közötti távolság természetesen csökken, és hát ugyanúgy meg lehet nézni, hogy szimmetrikusan itt lesz egy döntési tartományhatár, itt lesz egy döntési tartományhatár ugyanúgy a szimbólumok között. Tehát itt a sík 8-adba esés valószínűsége fog dönteni, hogy most bithibákkal tarkított az átviteled, vagy éppen tökéletes az adatátvitel. Nyilván, hogyha csökken a jelzaj viszony, akkor ennek megfelelően lesznek vektor komponensek, amik átlódnak a mellette levő sík 8-adba, illetve hát van egy olyan eset, amikor már annyira kicsi a jelzaj viszony, hogy még a szinkronizáció sem tud létrejönni. Tehát ezek a konstellációs pontok, ami körül ugye gyűlnek ezek a vektor komponensek, ezek gyakorlatilag megszűnnek, hát az körülbelül ez az állapot, ez a tipikus hangyaháború. És hát érdekes módon ugye a konstellációs pontoknak a távolságra elkezd csökkenni, és egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb adóteljesítmény szükségeltetik, ugye az egyre nagyobb adatátviteli sebességnek megfelelően ahhoz, hogy ugyanazt a bithiba arányt elérjük. Tehát valahol az adatátviteli sebesség, a kisugárzott teljesítmény, vagy hát vételi oldalon a jelzaj viszony, illetve az adatátviteli sebesség egy kompromisszum hármast alkot. Nézzük meg, hogyha megint megduplázzuk a konstellációs pontoknak a számát. Nincsen PSK 16-on, viszont lesz amplitúdó QAM jelen. Tehát már 4 bitet fogunk átvinni, viszont már nem fázismoduláltan, hanem kvadratúra amplitúdó moduláltan. Itt a QAM-em 16 QAM. Ugye ez az a bizonyos elrendezés, ami a táblán szerepelt, hogy adott esetben érdemes már a konstans amplitúdójú egy körön való elosztás, egyenletes elosztás helyett egyfajta négyzetrácsos elosztásra átváltani, hiszen a szimbólumok közötti távolság tud nagyobb lenni, sőt, hogyha mondjuk 256 QAM-ről beszélünk, vagy 256 PSK-ról, akkor extrém módon megváltozik ez a bizonyos minimális távolság a konstellációs pontok között, tehát a jelzajviszony érzékenység is ettől fog ugyebár függeni. Ugye itt 4 szereztük az adatátviteli sebességet, tehát egy ponthoz 4 adatbitem tartozik, nyilván ebből van 2/4-en, azaz 16 darab szimbólum. Itt már nem csak amplitúdót vált, vagy nem csak fázist változtatok, ugye itt ekkora a fázisszög, itt ekkora a fázis szög, és a többi, hanem az amplitúdót is már modulálom. Ha nagyságrendet kéne mondani, akkor ez egy egység, így, ez meg mondjuk 3 egység, így, és akkor tökéletesen jól le lehet képezni síkban ezt a bizonyos 16 konstellációs pontot. Hát nézzük meg a jelzajviszony romlásnak a hatását, adóteljesítményem elkezd csökkenni, és ennek megfelelően elkezd növekedni az a bizonyos gausszi harang a konstellációs pontok között, vagy körül, és hát ennek eredményeképpen ugye bár a 16 darab sík 16-od, ugye a sík 16-odba esés valószínűsége fog dönteni, hogy jó bitre döntök, vagy rossz bitre döntök, aztán majd mindenféle hibajavító kódolással, meg forráskódolással, egyéb bitváltoztatgatással lehet módosítani ezeken a dolgokon, tehát van az a bithiba arány, ami az analóg átvitel során keretkezik, amit még digitális hibajavító kódolási eljárásokkal ki lehet javítani, de hát egy bizonyos fokig lehet ezt a fajta javulást elérni természetesen. És akkor növeljünk még állapotszámot, mert az még elég jól néz ki, a 64 QAM, amikor már 8 bit tartozik egy adott szimbólumhoz, és tudatom róla a demodulátort, hogy igen, 64 QAM-mel dolgozunk. Itt véletlenszerűen, illetve igazából álvéletlenszerűen állítunk elő adatfolyamot, tehát bitsorozatot, és ennek megfelelően véletlenszerűen áll elő ez a bizonyos konstellációs ábra, konkrétan az a sárgított valami, hogy éppen hova esnek a jel vektor komponenseink. Itt már csökkent a távolságunk, tehát egyre nagyobb és nagyobb jelzaj viszony szükséges ahhoz, hogy adatot hibamentesen vagy közel hibamentesen át tudjuk vinni. Természetesen itt is ugyanaz a hatás, csökkentem a kisugárzott teljesítményt, elkezd csökkenni a jelzaj viszony, ennek megfelelően azok a bizonyos sík 64-ek, azok átlógnak egymásba, illetve hát a jelvektor komponensek fognak átlógni másik sík 60 negyedbe, és onnantól kezdve meg sűrűsül az adatátvitel. Ez elég jól látszik. Ez volt ugye a kezdetben ugye amplitúdót moduláltunk, utána fázist moduláltunk, egyszerre moduláljuk most a kettőt, de még frekvenciát nem moduláltunk binárisan, tehát adatátvitelre még nem használtuk, úgyhogy térjünk oda-vissza. Ugye egy periodikus jelnek háromfajta jellemzője van, az amplitúdója, a frekvenciája, meg a fázisa. Hát nézzük meg, hogyha adatátvitelre szeretnénk használni azt a bizonyos frekvencia modulációt, akkor előáll az a bizonyos, ugye itt a vivőnk, mondjuk nevezzük ezt a vivőnek, és ha elkezdjük modulálni, két állapotú frekvencia modulációt használunk, úgynevezett két FSK-t, ugye bináris frequency shift keying, ugye, hogyha biztos felírtátok, hogy ez mégis micsoda. Ugye egy adott távolságra van az a bizonyos két darab vivőnk, az egyik vivőhöz rendeljük a logikai nullát, például a másik vivőhöz meg rendeljük a logikai egyet, és hát gyakorlatilag itt a döntési tartománynak a határa a két vivő közötti hát frekvencia tengelyén ugyebár felező lesz, és hát ennek megfelelően, ha ott valamiféle olyan hatás létrejön, hogy mondjuk az adó teljesítmény csökkentjük, vagy hát csökken a vevő oldalon a jelzaj viszony. Ugye ez jól látszik, amit eddig csak meséltem, hogy a jelzaj viszony csökkentem, itt most optikai sávban látod is, hogy a jelzaj viszony csökken. Ugye aznak a két csúcsnak frekvencia tartományban csökken az amplitúdója, ennek megfelelően a vízesés diagramon abba a bizonyos kék, mondjuk úgy, hogy zajtengerbe bele fog süllyedni, és hát amikor ottan belesüllyed, akkor már igencsak rosszul döntök bitekre, tehát akkor már elég nagy a bithiba arány, és ennek megfelelően, ha megnőtt a két antenna közötti távolság, adott adó teljesítmény mellett, vagy adott távolság esetén lecsökkent annyira vétel oldalon a jelzaj viszony, hogy már nem tudok dönteni, akkor már nyilván véletlenszerűen az elektronikám ugye nulláról nullára vagy egyre fog dönteni, ami meg már nem adatátvitel. Nézzük meg ezt, hogyha duplázni szeretnék adatátviteli sebességet. 4 FSK, mindjárt lecsorognak a bitek szépen a generátorba. Hát ez egy idő. Na hát például így el lehet rendezni a 4 FSK-t. Detto ugyanaz, egy adott frekvenciához két darab adatbitet társítok, tehát 4 darab szimbólumom van, döntési tartomány határok itt vannak a csúcsok között, illetve hát alatta fölötte. Detto ugyanaz a helyzet, csökken a jelzaj viszony, és akkor egy idő után abba a vízeses tengerbe szépen belesüppedünk, és már is nincs adatátvitel. És ez, egyébként ez a fajta digitális átvitel, ugye emlékezzetek rá, ugye most álltunk át digitális tévére, és digitális tévé esetén ugye mindenki megvette azt a bizonyos set-top boxnak nevezett valamit. 8 FSK-t még mutatok, mert az még szép. Amikor háromszorozom az adatátviteli sebességet, 8 szimbólumot használok, akkor ott van a vízesés diagram, csorog lefele, 8 darab adatbitnek megfelelő kibocsátott jelfrekvencia van. Nem ugyanolyan a sűrűségük, ugye mondjuk ezt a két vonalat látott sűrűbben, vagy pirosabban, tehát itt többet tölt, logikailag ez a szimbólum, meg ez a szimbólum ugye statisztikailag nagyobb valószínűséggel áll, tök mindegy, ez egy adott álvéletlen jelsorozatból következik, de hát igazából 8 darab vivőnk van. Hogyha olyan kellene, hogy még rárakjam a vivőfrekikre azt a bizonyos csúcsot, akkor igazából itt van a 8 darab vivőfrekvencia, illetve peak hold funkcióval itt van az a bizonyos tényleg 8 darab vivő, és a spektrumnak a kiszélesedése is jól látszik. Ha a peak holdot leveszem, akkor ugyebár megmarad a vízesés tengerünk. Na hát, a tévé átvitelnél arra akartam kilukadni, hogy volt a régi analóg tévé, biztos láttatok már olyat, hogy nem irányba állt az a bizonyos vevőantenna, hogyha nem kábelen jött a tévéjel, és hát egy idő után zajosodott a kép, tök jó volt, egy időig, aztán már felismerhetetlenek voltak az alakok, de még mindig volt szinkronjel, aztán eltűnt minden, ugye akkor következett a Hangya háború. De ez egy viszonylag széles tartomány, ugye analóg volt a jelátvitel, tehát amennyire jó volt az analóg oldalon a demodulátor, annyira jó volt ez a fajta alacsony jelzaj viszony esetén a képnek a visszaállítása. Itt most digitális adatátvitellel tolunk át képet, videót, mindenféle hangot, egyebet. És hát az digitális moduláció, egy jóval magasabb rendű moduláció, mert egyben amplitúdót változtatunk, egyben frekvenciát változtatunk, és fázist változtatunk. Tehát ami egy periodikus jelnél jellemző, azt egyben egyszerre változtatjuk, ez az úgynevezett OFDM jel. És hát ennek megfelelően az átvitel is bináris. Tehát konkrétan úgy zajlik, hogyha mondjuk olyan 6-7 decibelnyi jelzaj viszonyt eléri a vevőantennán az adott tévéadásnak a jele, az adott vételi ponton levő zajszinthez vagy interferencia szinthez képest, akkor van kép, és akkor az a képátvitel az tökéletes. És mert ugyebár hiába van bit-hiba arány, viszonylag kicsi, azt a viszonylag kicsit teljes egészében mondjuk a hibajavító kódoló meg tudja szüntetni, innentől kezdve tökéletes lesz a képátvitel. Viszont ha lecsökken a jelzaj viszony olyan 6-7 decibel alá, akkor gyakorlatilag megszűnik a képátvitel, kimerevedik a képed, és onnantól kezdve nincs jeled, és nincs olyan, hogy jaj, most hangyásabb egy kicsit a kép, jaj, most tisztább a kép, bináris lesz az átvitel, mert digitális lett a moduláció. Hát így röviden.
Itt a frekvencia digitális modulációna az FSK-nál érdemes még azt megnézni, hogy ezek a bizonyos a frekvencia tengelyen, és akkor vetjük igazat a spektrumot, amit ugye ott fölrajzolt az analizátor, és akkor ez legyen SF, és nem a J-omega szokásos jelölés, akkor azok a vívő frekvencia és azok a delta plusz delta F, ugye valahogy a spektrum az ugye mindenütt megjelent egy-egy spektrális csúcs, és mondjuk, hogy a négy állapotot veszünk, tehát két bitet, akkor ez a helyzet, és nagyon fontos volt, hogy ezek ne lapolódjanak át annyira, hogy a megkülönböztetés lehetetlen legyen. Tehát ennek a szélessége, és ez ugye egyfajta sávszélesség, egy-egy ilyen csatornának a sávszélessége az keskenyebbnek célszerű, vagy maximum egyenlő, mint ez a delta F. Most mitől függ a B sávszélesség, mert ugye annak megfelelően kell nekünk ezt a delta F lépcsőt, távolságot tartani. És akkor most már érdemesebb úgy felírni, felírom a nulla, mondjuk a nulla-nulla bithez tartozó alakot. Eddig azt írtuk, hogy ez egyenlő koszinusz omega VT, a többieknek ugye még volt valami delta frekvencia, de azok is szinuszos jelek. Most már alkalmazkodok ahhoz, hogy ez T hosszúságú, ugye hiszen ez az ütemezése, tehát egy ilyen jel úgy néz ki, hogy ez alatt az idő alatt a vívő frekvenciás komponens. Ennek a Fourier transformáltja ugye az eltolási tétel értelmében, majd ennek a bizonyos PT impulzus T hosszúságú J omega, ennek lesz szétnyomdázva omega plusz vívő és omega mínusz vívőre, tehát egyszerűbb, hogyha ezt grafikusan szemléltetem, egy impulzusnak valami színusz x per x abszolút értékben a spektruma, és hogyha ez vívőre fölkerül, akkor marad, az amplitúdója ugyan visszaesik, felére, tehát hogyha ez A0, akkor ez itt A0 per 2, de a lényeg az, hogy minden alak maradt, csak omega vívőre és omega mínusz vívőre. És akkor most már a sávszélességet ugye itt meghatározhatjuk, illetve hát omegában vagyunk, akkor ez 2π/b, és fölösleges erre elvégezni a számolást, nyugodtan elvégezhetjük erre, és így meghatározhatjuk ezt az értéket. És ez még körülbelül bele is fér a kis óránkba, illetve hogyha ezt a számítást megcsinálták, és rögtön mondják az eredményét, hogy mekkora egy T-szélességű impulzusnak a sávszélessége, akkor föl is írhatjuk, de hát hogyha nem, akkor ezt pillanatok alatt ki lehet számolni. Tehát elvileg mi most azt az impulzust számoljuk, amely egy magasságú és T hosszúságú, de hát nyilván abszolút értékre ugyanúgy fog kinézni az az impulzus, amely szimmetrikus. Tehát, és azért számolom ezt másikat, mert hát a szimmetrikusaknál a Fourier transzformáció az ugye egy páros, ez valós eredményt fog adni, míg ez komplex eredményt adna. Tehát mínusz T per 2-től T per 2-ig egyszer E ad mínusz J omega dt egyenlő E ad mínusz J omega T per mínusz J omega egyenlő tovább E ad mínusz J omega T per 2 mínusz E ad mínusz plusz, ugye mert ott plusz T per 2 J omega T per 2 per mínusz J omega. Szorozzuk meg a nevezőt és a számlálót is kettővel, és azt a, és mínusz egyet is, tehát akkor mínusz kettővel, akkor ez E ad J omega T per 2, E ad mínusz J omega T per 2 per 2J omega, és akkor még itt megszorzok T per 2-vel, és itt is T per 2-vel, és már is megvan a spektrumunk, miszerint ez T-szer színusz omega T per 2 per omega T per 2, tehát megvan a színusz X per X-ünk, és ezt ábrázoljuk is azért, hogy körülbelül lássuk a szituációt. Az abszolút értékét fogom ábrázolni. Tehát így néz ki egy sinus x per x abszolút érték. Ugye a határértéke a sinus x per x, x tart nullához az 1, következésképp ennek itt az amplitúdója t, és talán látszik, hogy ez ugye szépen 1 per omega szerint esik, ez a mint burkoló esik. És nézzük a null helyeket. Ugye a káodik null hely, ugye a számlálónak vannak a null helyei, a káodik null hely az k-szor p-nél fordul elő, akkor ez omega k per 2p egyenlő k-szor 1 per t, vagyis frekvenciában ez K-szor 1 per T. Egyébként ugye ez az 1 per T, ez éppen az ütemezésnek a frekvenciája. Tehát a szimbólum idő az, hogy milyen gyorsan követik egymást a szimbólumok, annak a frekvenciája jelenik meg. És így ezek a null helyek, ezek itt 2pi per t, 2-szer 2pi per t, stb. És talán jól látszik, hogy ha egy ilyennel arrébb visszük, tehát egy ilyen FS-sel arrébb visszük, arrébb toljuk a jelünket, akkor még itt van behorpadás, és hogyha kiszámolnánk, akkor ez a szélesség, ez éppen 1 per t, de mivel itt most omega szerint ábrázoltuk. Tehát akkor itt ez a delta f, ez legalább 1 per t a szimbólumok ütemezési idejét kell, hogy elérje, és akkor ezek már nem folynak annyira össze, hogy ne lehessen őket utána megkülönböztetni. Na, de ennyit szerettem volna még kiegészítésképpen, és akkor remélem, hogy újra valahol az egyszerű elmélet és a gyakorlat találkozott. Pénteken még egy pici elmélet lesz, és utána egy kitekintés, hogy mi minden mérnöki dolgokra használtuk mi ezeket az eszközöket. A mai napra köszönjük szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!